Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Négy kötetesre bővült az a könyvsorozat, amely életrajzok formájában mutatja be az ország töröktől való visszafoglalásának nyugat-európai hadvezéreit. A szerzőkkel, F. Molnár Mónika és Tóth Ferenc történészekkel, valamint Bagi Zoltán Péter és Orosz András levéltáros történészekkel beszélgettem. A napokban jelent meg a Kronosz kiadó Sziluett sorozatában a korszerű történelmi életrajzok között Monte Cucullinak az életrajza, ezzel tulajdonképpen lezárult azoknak a személyiségeknek a bemutatása, akiknek nagy szerepük volt Magyarország felszabadításában a török alól.
Igen, úgy vélem, hogy ezzel lezárult, a legnagyobb hadvezérek szerepet kaptak ebben a négy kötetben, úgyhogy igen, azt mondhatjuk, hogy igen.
Mennyire számít egyébként az életrajz, a történelmi életrajz korszerűnek történészi szempontból? Ugye gyakorlatilag az egyik legrégebbi műfaj.
Az életrajz az természetesen ez egy mindig is nagyon népszerű műfaj volt. Általában olyan kérdéseket vett fel, amelyek érdeklik az olvasókat, tehát hogy milyen szerepet játszott a történelmi személyek a történelem formálásában, vagy éppenséggel miért éppen a történelem miért éppen ezeket a személyeket emelte ki. Tehát egyrészt ez a kérdés körül is forog az életrajzi íróknak a feje, amikor ezt próbálják megfogalmazni. Másrészt pedig az életrajz az általában tükröz egy korképet is. Tehát az életrajzi műfajba bele lehet nyilván egy ember életébe sűríteni az adott kornak a viszonyainak a leírását, bele lehet szintén építeni az illető személyiségének a változásait, pszichológiai faktorait a döntéseinek. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex és egy nagyon izgalmas vállalkozás ez az életrajzírás.
Ugye összesen ezzel már négy életrajzi kötet olvasható, az egyik, ami most jelent meg, ugye az Monte Cucullinról szól, de van Lotaringiai Károly, Savoyai Jenő, vagy Savoyai Eugén más névem, illetve Bádeni Lajos. Ebből a szempontból egy kicsit Monte Cucullin leszakad a többiektől, pontosabban megelőzi a többieket. A többieknek a tevékenység az nagyjából egy időszakra koncentrálódik.
Igen, úgy született ez a könyv, hogy én egy szintén a török elleni visszafoglaló háborúban jeleskedő figurával foglalkoztam, Luigi Ferdinando Marsilival sokat, akinek nincs a sorozatban életrajza, és az ő kapcsán tulajdonképpen egy ilyen előzményként kezdtem el foglalkozni Raimondo Monte Cucullinval.
A többiek hogy választottak, saját maguk, vagy pedig a kiadó kiosztotta a neveket?
Hát is. Én a magam részéről ezt mondhatom. Alapvetően én nem a második 15 éves háború vagy visszafoglaló háború történetével foglalkozom, hanem leginkább az elsővel. De mivel, hogy tinédzser korom óta az egyik kedvenc időtöltésem az, hogy a visszafoglaló háborúkról is olvasok, nekem mindig is egy szimpatikus személy volt Lajos Vilmos Baden-Badeni őrgróf, és ahogy beleástam magamat az életébe, úgy még inkább hát azonosultam bizonyos jellemvonásaival, és még inkább láttam benne az esendő ember is, nem csak a remek hadvezért.
Ezek szerint akkor szükség van egy jó történelmi életrajznál ahhoz, hogy az illető valamilyen közeli és személyes viszonyba kerüljön azzal, akiről a könyvet írja?
Én a többiekkel lehet, hogy ellentétben egy kicsit távolságtartó maradtam, részben tudatosan is, hiszen általam megírt Savoyai Eugén élete, az ő tevékenységei, az a rengeteg fajta színhelye az európai nagypolitikának, hadszíntérnek egész egyszerűen egy ilyen felölelhetetlen és részben átláthatatlan konglomerátumként jelent meg előttem, akivel én bevallom őszintén a magam világában úgy nehezen tudtam ilyen népmesei hősként azonosulni, tehát igyekeztem egyfajta távolságtartást is megtartani felé, másrészt pedig Savoyai Eugén esetében a személyiséget írtó nehéz megfogni, hiszen szerintem ő tudatosan törekedett arra, hogy minél több mindent, ami a saját magánélete belső dolgai, azokat eltüntessen az utókor elől. Tehát itt ebben az életrajzban inkább csak sejtések és következtetéseket lehet olvasni, nem annyira a kiforrott személyiséget lehetett láthatni.
Ugye a magyar történelmi emlékezetben ezek az emberek nem szerepelnek hősökként, pedig hát valójában ők voltak azok, akik visszafoglalták, vagy akik vezetésével a keresztény hadak visszafoglalták az országot a töröktől. Monte Cucullinnak ugye közismert a rossz viszony az Zrínyivel. Ez mondjuk mennyire befolyásolta az, hogy Monte Cucullinnak az emlékezete hogyan alakult a magyar történelem szemléletben?
A Zrínyi Monte Cuccoli Vita alapvetően befolyásolta a magyar közvéleménynek a vélekedését Monte Cuccoliról, hát természetesen, hogy tudjuk, nagyon negatív irányban. Én azért is tartom most ezt a könyvet fontosnak, hogy ez megszületett, és benne van a sorozatban, hogy korszerű történelmi életrajz, mert pontosan ezt a képet szeretném árnyalni és felülírni ezzel az életrajzzal.
Savoyai Eugénhoz annyit tennék így hozzá, hogy mennyire volt hős, illetve mennyire őrizte meg őt a osztrák Habsburg és a magyar történeti köztudat, hogy ő az egyetlen olyan hadvezér ezek közül, és úgy általában a nagy közös történelmi alakok közül, akinek Bécsben is a bécsi Hofburg előtt van köztéri szobra, és Budapesten, pontosan a budai várban is a budai vár előtt van köztéri lovas szobra, és ez egy nagyon érdekes pár. A kötetben ez részletesen le is van írva, hogy ez hogy jöhetett így létre, hiszen rajta kívül Sissinek és Mária Teréziának van még monumentális köztéri szobra a két fővárosban.
És hát Lotaringiai Károlyról szólva, tehát az ő hősies tevékenységéről több szempontból is szólhatunk. Egyrészt ebben a korban itt azért a hadvezérek személyesen is részt vettek a küzdelmekben, általában a hadsereg élén állva, tehát ez egy olyan időszak volt, amikor ők mindenképpen a védük hullatásával is küzdöttek a török ellen, tehát nekik mindenképpen jár a hősi kifejezés. Másfelől pedig az ő hőskultuszuknak a kiépítése már életükben elkezdődött. És Károly esetében mindenképpen ez megfigyelhető. Ugye ő egy herceg volt, akinek a hercegségeit elfoglalta a francia király, és ebből a szempontból ő mindenképpen igyekezett egy olyan képet alkotni magáról, amelyben ő bizonyítani akarta az uralkodói képességeit, illetve ebben az időszakban még érezhető egy kicsit a keresztes hadjáratnak a nosztalgikus utórezgése is, amiben ugye az a Millés Krisztiként, tehát Krisztus katonájaként is próbálták magukat ábrázolni, hogy ezzel is előkelőbb helyet foglaljanak el az európai uralkodók sorában.
Báthenyi Lajosra is ráillik ez a hősjelző?
Mindenképpen, tehát ő is nagyon sokszor személyesen vezeti mondjuk a lovasságát rohamra, mondjuk a boszniai hadjárat alatt 1688-ban, de korábban is jellemző volt ez rá, és el is várták tőle ekkoriban, tehát nem az első világháború kastélytábornokaira kell gondolni az ő esetükben, és a báneni őrgróf esetében sem. És hát, hogyha már említésre került, hogy a hőskultusz kialakítása, nem csak mások alakították ezt a hőskultuszt, ugye báneni Lajos a szalánkeméni csata után maga írja le, hogy az évszázad legvéresebb csatáját vívta meg a Küprül Mustafa vezette oszmán fősereggel, és hát gyakorlatilag a szalánkemeni csatáról mai napig is ez a vélekedésünk, és ezt ő terjesztette saját magáról. Nem véletlen egyébként, mert ő amellett, hogy katona volt, ő neki volt azért egy nagyon pici, a Német-Római Birodalom egy nagyon pici kis őrgrófsága, és ő mindenképpen valamiféle rangemelkedését szerette volna elérni a családnak. Elsődlegesen választófejedelem szeretett volna lenni. Ezt ugye a Hannover ház elhapult előle, illetve hát egy ilyen nagyon ködös apai ágon egy svéd királynőre, 16. századi svéd királynőre hivatkozva, ő még a lengyel trónra is bejelentkezett. Tehát itt azért ennek a hőskultusznak volt egy politikai vetülete is, nem csak katonai vetülete.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a magyar történelem elfelejtett hőseiről.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.